Kedves hallgatók, a mai beszélgető társaim Miklós és Eszter, egy házaspár, akiket én szegről végről egy közös ismerősön keresztül ismertem meg, illetve most fogom majd jobban megismerni. Kíváncsi vagyok arra, hogy ők hogy látják a mai modern világot, ők hogy igazodnak el benne, milyen társadalmat szeretnének maguk körül látni, és esetleg mi a különbség azzal szemben, amit most tapasztalnak maguk körül. Köszönöm szépen, hogy eljöttem ide, és itt találkozunk, beszélgetünk. Miklós, te ezermester is vagy, ugye? Meg még mi minden?
Többnyire ez a fő profilom. Hát ácsnak tanultam, utána átültem egy másik nyeregbe, egy rokos szakmár műszerész, elektroműszerész. Szetet csináltam olyan jó 30 évig, de hát aztán ugye a mostani uranium világba javítás, illetve az anyag alkatrészárak, ez nem érte meg. Uh-huh. Úgyhogy visszakanyarodtam a lélekfarm által a faiparhoz, és akkor itt próbálom ezeket a dolgokat, amit megálmodunk közösen, akkor ezt kivitelezni.
Uh-huh. Elsősorban fa munkák, én itt láttam azért, hogy ahányszor ide jövök, itt mindig valami már készen van, és mindig valami éppen készülőben van, és mindig valami olyan státuszban van, hogy tervezés alatt. Szóval itt nincs megállás, ugye?
Hát nincs. Nem csak a fa munka, hanem szertágazó volt az életutam, úgyhogy belekóstoltam fémipar, kőművesipar, tehát itt mindent, ami alapoktól a tetőig, díszítő elemek, lényegében A-tól Z-ig vagyok itt.
Ezt tehát mit szólsz mindenhez? Hogy éled meg azt, hogy ez az ember ez ennyire keresett?
Én őt 10 éve ismerem, 5 éve vagyunk házasok, és imádom, mert azóta folyton barkácsol, és ezt örökölték a lányaink kis, úgyhogy most már 3-ukat nézem, ahogy gyártják a dolgokat. Aha. Nagyon örülök neki, nagyon támogatom mindenben.
Mondd el még egyszer, mióta ismeritek egymást?
10 éve ismerem, és 5 éve vagyunk házasok.
És hogy történt ez a találkozás? Erről elmondtok valamit nekünk? Már ami publikus?
Lényegében én egy olyan munkáján dolgoztam, ahol kaptam egy egészségkárosodást, tehát rehabilitációs munkáját le is százalékoltak, rehabilitációs munkáját ilyen kellett dolgoznom, elhelyezkednem, uh-huh. És ott ismertem meg Esztert, és így kialakult ez a dolog.
Te ugyanígy emlékszel erre?
Igen. Én agyvérzéssel születtem, én rokkantnak születtem, úgyhogy én is rehabilitációs munkahelyen dolgoztam, és szembe jött velem Miklós, és kiderült, hogy a szüleink is ismerik egymást, úgyhogy...
Ez hátrány amúgy? Vagy nem. Akkor az volt, nem?
Nem feltétlenül. Igazából egyikük se tudta, hogy mi együtt járunk, vagy inkább ismerkedünk, csak azt tűnt fel, hogy mindig nálunk van az autója. Így jöttek rá az apukáink, hogy mi tulajdonképpen ismerjük egymást.
Agyvérzésre születtél, ezt mondtad.
Így van.
Ez gyerekkorodban mennyire volt tudatos, hogy mi történt? Hogy érezted magad gyerekként?
Ezt senki nem tudja, hogy történt. Úgyhogy, hát... Nehezen, mert azt mondták a szüleimnek, hogy én meg nem fogok élni egy napig se. Uh-huh. Ez volt 39 éve, úgyhogy azért ez sok dologból. Jártam gyógytornákra, mindenféle fejlesztésre, aztán most itt vagyok felnőttként, úgyhogy nem hiszem, hogy megbántam. Gyerekként volt hátránya bőven, mert azért ahhoz nem voltam elég beteg, mondjuk, hogy egy kisegítő iskolába vegyenek fel. Így rendes iskolába irattak a szüleim. Ott meg azért a gyerekeket utonélni nem volt egyszerű, még ha csak a mozgásomban vagy a korlátozott akkor is. Mm-hmm. Tehát nehéz volt ezt lekövetni, de meg lehetett csinálni, mint a végeredmény, mint kiderül, hogy meg lehet csinálni.
Kaptál segítséget az iskolatársaitól? Hogy éreztette magad ott, mint osztálytárs?
Hát ez akkoriban nem volt divat. Az esélyegyenlőség a 80-as években még nem volt. Nem nagyon volt kitalálva. Úgyhogy inkább hátrányom volt, mint előnyöm, de én szerettem iskolába járni. Uh-huh. Úgyhogy az érettségig eljutottam, tehát azért valami mégiscsak történt.
Miklós, mennyi előítélettel meg prekoncepcióval kellett nektek megküzdenetek, és meg főleg neked megküzdened a kezdetben legalábbis? Lehet ezt kérdeznem?
Lehet, rengeteg előítélettel. Ezen kívül engem elmondtak mindennek, tehát rengeteg előítélet, ismerősök, barátok, tehát hogy ez a kapcsolat nem életképes, mert nem. Az előző munkájaimból merítve mindig emberekkel foglalkoztam, többnyire középvezetői szintre jutottam el, plusz az emberismeretem, az segítette ebbe, hogy bízzak ebbe a kapcsolatba, és láttam az eszti elejét, és én abból merítettem erőt. Ez egy megmagyarázhatatlan dolog, tehát én a mai napig végtelenül tisztelem azért, amit ő véghez vitt. Mind ő elmondta, hogy tehát az orvosok már lemondtak róla, azt mondták, hogy ilyen idős korában már tolókocsiba lesz, ennek ellenére két gyönyörű gyerek édesanyja. Amikor terve esett, akkor megkérdeztük, egy nagyon korrekt körzeti orvosunk van, megkérdeztük tőle, hogy ő mit szól ehhez, hogy lehetséges ez a dolog, és ő nagyon rugalmasan állt a dolgokhoz, azt mondta, miért ne? Ha fél oldala le van bénulva, az egy dolog, attól még ő egy anya. Tud anya lenni. És bebizonyította, hogy tud anya lenni. És már bebizonyította a szülésnél, hogy tud anya lenni, mert a szülészeten igaz, hogy egy elszeporált helyre rakták be, mivel én mindig mehettem be hozzá az állapota miatt, de ott is olyan dolgokat talált ki, hogy könnyítse a babával történő együttlétet, amit a benti ápolónők, gyerekgondozók is csak néztek, hogy ilyen létezik. És létezett, és otthon is megmutatta, hogy a csecsemőt lehet tolni görgőszéken is, ahova el akar menni, eljutni vele, mert ugye ő neki nincs egyensúlya. Ez napi szinten, tehát ezt látni kell. Látni kell és megélni, hogy ő mit csinál, a mai napig mit csinál.
Neked mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy teherbe estél, mondjuk az első alkalommal?
Én megijedtem, nem tudtam, hogy ez a betegség örökölhető vagy nem, és én, ha már babánk lesz, akkor legyen egészséges. De aztán mondták, hogy ez semmiképp sem örökölhető, ez nem genetikai eredetű, ez egész biztos. Úgyhogy minden baba tökéletes, mind a kettő egészséges, mind a kettő rostrum. Úgyhogy ebben nem volt gond.
Miklós, neked akkor feltételezem, hogy abban az időszakban egy erős, szelektáló módon kellett föllépned a korábbi ismerőseid, vagy akár a haverjaid körében. Szerintem akkor sok embernek hátat fordítottál, amiatt, ahogy viselkedett, de valószínűsítem, hogy a helyükre sokkal értékesebb, jobb emberek kerültek.
Hát lényegében annyit értem el ebben, hogy nem szól a telefonom egész nap. Teljesen megváltozott a baráti köröm. Jó, az alapbarátok, az a 3-4 alapbarát, az mellettem volt, a mai napig mellettem van, de lényegében az érdekemberek azok eltűntek, hál' Isten. Nem is bánom. Nagy fordulat volt ez az életemben, amikor megismertem ezt itt. El kellett engednem dolgokat, és fel kellett vállalnom dolgokat. Tudatosan, hogy ezt a kapcsolatot tudjuk csinálni. De megérte. Minden egyes perce megérte.
Ez mekkora bátorság, hogy valaki annak ellenére tudja, hogy a mások fejében mi van egy dolog a kapcsolatban, és szembe megy mindennel, ami addig esetleg körbevette.
Az összes előítélettel meg kell küzdeni ilyenkor. Az ember nem is tudja, tehát így visszatekintve nem is tudja, hogy mibe vágta a fejszéjét. Abszolút nem tudja, ez menet közben alakul ki, és mondom, a mai napig ő belőle merítek előtt, amikor ugye el vagyok, hogy na most ez nem fog összejönni, nem, ő mondja, hogy de, össze fog jönni. Mert ő benne van az erő, nem bennem, mint idézőjelbe tett egészséges emberbe, ő benne van az erő, és átadta ezt a gyerekeknek is. Most nem azért, mert az én gyerekeim, de az, hogy egy 4-5 éves gyerek megpucolja a répát, segít főzni az anyjának, elindítja a mosógépet, holott tudatosan se tudja, hogy mit csinál, kitereget. Tehát a napi szinten, a napi munkába besegítenek az édesanyjuknak, és nem zavarja őket, hogy az édesanyjuk mondjuk 4 kézláb megy el a homokozóig, mert ezt szokták meg. Mert éppen nincs mibe kapaszkodniuk, vagy hogy elesik, mert nincs egyensúlya, hogy napi szinten 2-3-szor elesik szegényen, mert elesik. Ők ebben nőttek fel. És amikor vannak olyan szituációk, hogy beteg gyerekekkel hozza őket össze a sors, vagy beteg szülő gyerekeivel hozza őket össze a sors, akkor ők az elsők, akik kiállnak a beteg gyerekek mellett, illetve a beteg gyerekek szülei mellett, hogy az én anyukám is ilyen. Tehát ne bántsátok, itt nincs semmiféle probléma, ez őnekik teljesen természetes.
Hasonló párokról tudtok, vagy van kapcsolatotok olyanokkal, akik hasonlóan élnek, mint ti, és mondjuk a pár valamelyik tagjának nehézségei vannak?
Hát nem, a munkatársaink ugye mind rokkantak, ők van, aki férj és feleség, de hasonlóról, hogy így lennének, őszintén én nem ismerek sajnos senkit. Én barátnőim, vagyis hát akikkel együtt jártam, hogy tanára, jól tudom, senki nem házasodott meg, legalábbis én úgy tudom, hogy gyerekük sincs, nem, hogy megházasodtak volna.
Nem volt olyan szerencséjük, hogy ilyen Miklóshoz hasonló ember jött szembe, és egyből szerelmesek lettek?
Ez így van. Azért nem mindenki viszi haza majdnem minden szabadszert. Igen.
Aha. A Caritasnál dolgoztok. Konkrétan mi a dolgotok?
Lényegében mi a Caritason belül a MOVE ZRT-nek dolgozunk. Ez van a Hásvaházi telephelyén. Betanított munkások vagyunk. Kis alkatrészeket rakunk össze, tehát nem egy megerőltető munka. Arra jó, hogy elfoglalja az embert napi 4 órába.
Tehát rendes munkáltatói munkavállalói viszonyban vagy.
Természetesen. Igen. Azért gondoltuk a 4 órát, hogy a másik a gyerekeké.
Így van.
Most az, hogy fizetésben nem túl sok a 4 óra, most nem minden a pénz. A másik a gyerekeké. A többi a gyerekeké. Iskola, óvoda, hát arra is fel kell készülni, az nem csak úgy az emberről lépbe hullik. Meg ugye online iskola is volt most a vírus kapcsán, azért az nem is volt olyan egyszerű megmagyarázni, de igenis meg kell csinálni, és igen, meg kell tanulni az ABC-t is. Hát ez van, ez is vele jár.
És sajnos, hogy a munkánk köt egy helyre. Igaz, hogy nem vagyunk messze, mert hál' Isten vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy 3-4 házzal van odébb a munkájunk, mindenhol lakunk, de a gyerekek egyedül vannak otthon. Ennyi idősen megállják a helyüket.
De ez nem baj, mert ugye most táborba járnak, és a mi gyerekeink mondjuk nem jöttek le sírva a buszról, hogy nem megyek sehova, és láttunk olyat, aki igen, és náluk bőven nagyobbak, és nem jöttek le, sőt azt mondták, hogy szia, anya, majd jövünk, tehát kb. Ez ennyi, és megvannak nélkülünk is, és el vannak kint is. Sosem voltam a sarkukban, nem is értem volna úton őket se, hogy sosem. Mindig azt szoktam nekik mondani, játszótéren valami baj van, ide-vissza jössz, vagy kiabálsz, és anya baba kocsival majd odaér, amikor odaér, igen. És ezt tudták, tehát tudták, hogy ez ezzel jár, és balesetünk se volt, soha nem törték össze magukat, semmi bajuk nem volt. Mindenki azt várta, hogy lesz egyébként a gyerekorvos, a védőnő, meg mindenki más is, és nem volt bajuk egyetlen egy se.
Szerintetek alapvetően mi a legnagyobb problémája a magyar embereknek, vagy a magyar társadalomnak, hogy nem igazán elfogadó, nem igazán befogadó, és ennyire megbélyegző? Hol van itt a kutyálásva, és mit lehetne tenni? Van valami ötletetek?
Hát ez nehéz kérdés. Én csak magamból tudok kiindulni, mert az eddigi, tehát 40 évet úgy éltem, hogy a pénz kell. Pénzt kell keresni, pénzt kell harcolni, mert ez természetes, mert azon tud bemenni az ember a boltba. És amikor megismertem ezt itt, kialakult bennem egy olyan, hogy nem. Nem feltétlenül a szeretet. A szeretet hiányzik. A szeretet hiányzik. Szerintem itt is a szeretet, a megértés, az egymás iránti tisztelet. Tehát ez valahol elveszett ebben a mai rohanó világban. Ezt kéne hatványozódni.
Eszter?
Így van, vagy hogy megtanítani, hogy a beteg ember is ugyanolyan, mint a másik. Most teljesen mindegy, hogy tolókocsiba ül, bottal jár, eleshet az utcán, és miért megyünk el mellette, miért nem segítünk neki. Éppen láttunk egy hölgyet múltkor leesni a bicikliről, Miklós kipattant, és felszedte biciklistől, és nem volt probléma. Amikor olyan nagyon meleg volt, rosszul vette be a kanyart, ennyi. És segítettünk rajta, de teljesen természetes volt, hogy megyünk és segítünk. Én meg már éppen telefonon, hogy kell-e ment, vagy valami, de nem kellett, el tudott menni. De ezek így kimaradnak, tehát a tolerancia része. Bár most már ez a helyzet azért alakult, tehát rám sem néznek a suli előtt, mint egy ufóra. Ugye most nem lehet bemenni az iskolába, de egy baba kocsival egy szám magamban azért elég feltűnő vagyok még mindenhol. És
az a segédeszköz.
És ez van, tehát én nekem nem rollátorom vagy botom van, mert nekem a rollátor nehéz, a botban meg elesek. Tehát olyan mindegy, egyik sem jó, úgyhogy babakocsira váltottam, maradt a gyerekek után a tolóka, és úgy is maradt. És ennyi. Az, hogy tolókám van, és akkor mi van? Tehát én is ugyanúgy odaérek az iskolához, ugyanúgy elutasztatom a táskát. Nekem annyi, hogy nem kell felemelgetnem, hanem tolom. Meg minden mást is. Voltunk fürdőben, ilyen gyógyfürdőben, és ott is elég furcsán néztek, hogy egy babakocsit tologatok, pedig egy gyógyfürdőben azért nem feltétlenül ennyire furcsa, és még meg is kérdezték a lányok, hogy anya, valamit rosszul vettünk föl, vagy valami, mert annyira néznek, és mondtam, hogy nem titeket néznek, kincsem engem, de ne törődj vele, felesleges. Ezek maradtak a tolerancia, például az egyik szülőnek nagyon el kellett menni az illemhelyiségbe, és mondta, hogy a baba pancsolóba, hogy itt hagyhatom a gyereket, mert Mondtam, hogy persze, menjen, csak nem, nem megy innen sehová, vízipisztolyozik az élányaim. De hát itt mondtam, hogy nyugodtan menjen, ahova szeretne, itt leszünk 5 perc múlva, 10 perc múlva, és itt leszünk, nem megyünk sehova. És meglepődött, ugye nem is ismerjük egymást, és mégis ott merte hagyni a kisfiát egy 5-10 percre, még odaért, ahova szeretett volna, és vissza, és nem volt probléma. Nagyon megköszönte, és kész.
Van-e olyan, hogy bele lehet kapaszkodni mondjuk egy szociális ellátórendszerbe, hogy azt mondom, kérem szépen, nekem ez a problémám, és kérek segítséget. Kérek segítséget munkaterületén, kérek a mindennapi életben, a napi életvitelemben, nem tudom, a lehetőségekben, akár a gyerekeknek a tanítatásában, vagy táboroztatásában. Gondolom, ilyen nincs.
Vannak mentorok, akik, ez rengeteg ember tartozik, és nincsenek kihegyezve erre, hogy most ilyen mélységbe belemenjenek egy ember lelki világába, vagy problémáiba. Tehát a nagyobb problémákat természetesen meg tudják oldani, meg is oldják, de ilyen mélységekben nem. Az időtényező, ami közben szól nekik is, mert lelkiismeretesek, ahogy észreveszem, lelkiismeretesen próbálják, de nem tudják ezt megoldani.
Ez pénzkérdése is lehet, mert azért van Magyarországon a területek, ahova 100 milliárdokat tesznek bele központilag.
Abszolút nem pénzkérdés. Most hiába keres mondjuk egy ilyen hivatalos szociális gondozó, mondjuk 100 ezer forintot, 200 ezeret, vagy 1 milliót, ideje ugyanannyi. Tehát ez nem a pénzkérdés. Több ember kérdés. Tehát nincs kiből meríteni szerintem. Olyan embereket, akik tényleg lelkiismeretesen elvégzik ezt a munkát.
De akkor mi lesz mégis? Egyszer csak elfogynak ezek az emberek, akik segítőkezet nyújtanak másoknak, akár jó szándékból, csupán nem is csak pénzért, vagy mi fog történni vajon?
Hát reméljük, hogy nem fogynak el, és mindig akar, aki segít a másiknak. Hát pénz meg talán abban lehetne változtatni, hogy tényleg akadálymentesek lennének az iskolák óvodák, azért úgy mondjuk nem ártana, mert felújították a lányok óvodáját, és közölte velünk az óvodavezető, mikor beírattuk a gyerekeket, hogy mondjuk rámpára már nem jutott pénz, és van 5 lépcső, és nincs korlát. Van 2 lépcső, 2 oldalon, 5 lépcső, és én momentán sehogy se tudok bemenni. Korlát hiányában se jobbra, se balra, se. Csak a Miklósra kézen fogva. Én mondtam, hogy én bevállalom így a szülőit, aztán semmi többet, mert a Miklós megy a lányomért, mert egyszerűen nem tudok bemenni az épületbe. És ez volt hány éve? 5. És azóta sem változott, és mindig kértem, hogy korlát vagy valami, és ez a teljes épület full új, kivéve azt az 5 lépcsőt, 2x5 lépcsőt. Mondjuk az iskolánál sem, de ott van korlát, és oda hála Istennek most kívül kell várni, tehát nem kötelező bemennem sem, úgyhogy ezt megkérdeztem, mikor beirattam a lányomat egy nagyon szuper szombathelyi iskolába, és mondták, hogy nem probléma, de ott azzal jött az igazat, hogy bármikor segít. Ő neki nem gond, ő akkor végez, amikor én várom a lányomat a napközi után. Azt mondta, találkozunk az ajtóba szívesen, ha arról van szó. Babakocsistól minden estől, neki nem probléma, de egyelőre ő sem tud rámpát az iskolára varázsolni, viszont az nincs felújítva, az egy régi épület. Én ezt mondjuk megértem. De mondom, az óvoda az fullra kívül belül mindenhonnan. Csak egyedül a korlát és a lámpa kimaradt, mivel sok a kisbabás. Ők se tudnak. Tehát ott a babakocsik sorakoznak, mint valami parkolóba, hogy most akkor ilyenkor hova tegyük a pitvurkát. Ezen mondjuk lehetne változtatni ezen a részén, ezért változtatnék, ha lehetne még egy kicsit.
A lányok mit szeretnek a suliban? Miben tehetségesek? Mi megy nekik jól? Látjátok már ezt?
Nagyobbik az teljesen én vagyok, tehát nagyon nehéz magammal együtt élni. Ő inkább ezekkel a kreatív dolgokba bontakozik ki. Nem azt mondom, hogy most az elméleti sikor nem, de ő inkább ilyen fiús csaj. A másik inkább ilyen csajos csaj.
Így van. A nagyobbik a sportban jó. Egyébként szeret futni, focizni, meg ilyenek. Hát igen, csak ugye az anyagi lehetőségeink a sportolás további lehetőségére sajnos nekünk nincsen, hogy 4 órás munkaviszonyban ezt azért nem lehet megengedni, hogy komolyabban sportoljon, sajnos. De sportban, tornaórán állítólag jó. A pici kislányunk, ő még ovis, és ő jégvarázs van, meg ilyenek, tehát ő babázni tud, és babákat öltöztetni, és ruhákat tervezni, de szerintem a fodrászat sem fog tőlem beszállni, ha így folytatja. De egyébként őt is láttam már szöget a falba verni, úgyhogy meglepődnék, ha nem.
Eszter, neked van valami, vagy volt valami álmod, hogy mi szeretnél lenni, vagy még van-e?
Hát, én postásnak tanultam Vasváron, akkor még volt postaforgalmi szakközépiskola, sajnos én úgy tudom, hogy ma már nincs meg, de végül nem engedték, a betegségem miatt közölték, hogy nem leszek postás sehogy se.
Már amikor tanultad a szakot közben?
Mikor leérettségiztem. Utána mentem a postára, hát felvételre, aztán közölte az üzemorvos, hogy ne nagyon menjek sehova, mert nem lesz ebből semmi. Ez 6 órán keresztül eldöntötték, hogy nem. Aztán így kerültem én rehab céghez. Tehát minden megvolt, az érettségi, minden. Meg elmehettem volna Pösta tiszti fősulira, csak hát a szüleim a testvéremet küldték egyetemre, kettőnket sajnos nem engedhettek meg, meg azért Győr elég messze lett volna, bár akkor még babakocsi nélkül működtem, de aztán ott mondta az egyik előadó tanárnő, hogy nekem lehet akár diplomám, akár milyen végzettségem, teljesen mindegy, mert a betegségem az adott. Azon nem tudok változtatni.
De számtalan helyen van olyan munkakör, ahol nem kell jönni-menni, egy helyben lehet végezni, lehet részfeladatokat is totálisan jó szakmailag megoldani, ezt nem értem, egyszerűen nem értem.
Akkor mondták meg neki, hogy nem dolgozhat a szakmájában, amikor már elvégezte a szakmát, tehát előtte senki nem közölte vele, hogy ne is menjél, de mert tök fölösleges elvégezned idézőjelbe, az érettségi megvan, tök fölösleges elvégezned, mert úgyse dolgozhatsz ebbe a szakmába. Akkor szembesült vele, amikor már minden nap a papír a kezébe volt, és elment felvételizni, és azt mondták, hogy nem. Pedig hát most a postán van olyan munka is, hogy most hogy bélyegez, vagy csekket vesz el.
Hát, nem, én nem akarok ötleteket adni, de azért egy próbapert megérne. Egy ilyen eset,
nem,
azt gondolom.
Ebben a történetben sok minden megért volna egy próbapert, de inkább jobb a békesség.
Volt valami hasonló eset még ezen kívül, amire így emlékeztek, ami már távolról ordít, hogy igazságtalan és helytelen?
Volt egy körünk a korábbi gyerekorvosunkkal, de ő már nem tudom, most már nem Szombathelyen dolgozik. Ő például, hát nem mondta ki kerekpered, de célzott rá, hogy nem vagyok alkalmas a gyerekeim mellett. Főleg a második, az első gyereket még elnézte. Mondjuk úgy, hogy azt hitték, hogy nekünk azért lettek gyerekeink, mert hát véletlenül. Nem terveztük, pedig terveztük. Mindenhol lenyilatkoztuk, hogy terveztük. Ugye nem voltunk házasok, mert először mindent a babáknak, meg én nem akartam, hogy a Miklós azért vegyen el, mert babánk lesz, olyan nincsen. És akkor utána jöttünk mi majd, amikor már minden megvolt, mind a két gyerek is. És mondta, hogy nem, és akkor itt mondtam neki, hogy akkor talán cserélek gyerekorvost, és a mai doktor bácsink egy tündér, és ő ilyet nem mondott. Sőt, még mozgássérült parkoló is van a rendelő előtt, direkt az én kedvemért, mert rajtam kívül nem ismerek mást, aki oda jár, csak én. Direkt az én kedvemért, pont az ajtó elé, az ő parkolója mellé csináltatott egy hatalmas mozgássérült parkolót, hogy biztosan eltalálják, és ott viszont felszedték a lépcsőt, és egy klassz rámpa van. És megtette, és ő egyetlen doktorbács, és ő rendel egyedül a rendelőben. Azt mondta, hogy elég sokáig oda járunk, hogy erre szükség legyen.
Tehát akkor van a korrekt emberi viselkedésre is üdítő példa. Van, ti életetekben is ez mondjuk örvendetes.
Mondjuk a mostani munkáink is, ez a MOVA ZRT, Pásvázi telephelye ez. Ez egy igen családias jellegű hely. Ott ismertük meg a Ritát is, aki a Lélekfarmnak az alapítója. Ez nagyon-nagyon korrekt munkahely. Mondom, egy családias hely, és ott most már mindenki látja ezt a dolgot, meg mi is látjuk az ő problémáit, és elfogadják. Elfogadják teljesen. Volt olyan bal szerencsénk, hogy amikor az első gyerek született, akkor elment a két papa. Akkor halt meg, amikor Póci lakó volt az első gyerekünk, amikor a második gyerekünk jött, akkor meg a két mama ment el, úgyhogy még ez is kilőve, se papa, se mama. Egyik részről mind a kettőnknek, mind a két szülője meghalt. Megérezhették volna a gyerekeket. Még egy ráadás, hogy terhesen ott állt a 4 temetésen lényegében. Minden rosszban van valami jó, mert ott játszanak kéne. És nincs semmi egészségügyi bajuk, nem is volt a Nátán kívül. Ennyi. Már megérte. Minden megérte.
Ha volna lehetőségetek, és mondjuk olyan projektet létrehozhatnátok, ahol nem számít a pénz adott esetben, akkor mit csinálnátok? De mit csinálnál ezt szíved szerint? Ami örömet okozna, meg még mondjuk pénzt is.
Én lehet, hogy csinálnék valami olyan gyermekmegőrzőt, ami kisebbeknek is tökéletes, tehát 1-2 órára, mert az a helyzet, én Szombathelyen eltűntek ezek a gyermekmegőrzők, ami nem óvoda, hanem mit tudom én, ha el kell futni a boltba és egy óra, akkor kivigyáz a gyerekre, és lehet, hogy sokan jártak úgy, mint mi, hogy nincsenek már nagyszülők, és nincsenkinek odaadni, talán egy kicsit Miklós is rábeszélném, és akkor még barkácsolnának is valami játékokat. Úgyhogy lehet, hogy csinálnék egy ilyet, hogyha már lehet álmodozni.
Tehát még több gyerekkel akarnál együtt lenni?
Nem egész nap, mondom, ez csak egy-két óra, ami olyan, hogy, és még lehet, hogy nem is kérnék olyan sokat. Egyébként van gyermek megőrző, csak nagyon drága. Szívesen eljátszom én a gyerekekkel, akár kettővel, akár sokkal többel is. Egyébként, ha nem lett volna, én valószínűleg óvónő lennék, vagy tanítónő, vagy ki tudja. Én nagyon szerettem volna az lenni, csak hát a betegség az meghatározta azt, amit tehetek, és amit nem.
Hát lényegében azt is mondták, hogy felejtsd el azt is, hogy férhez mész általános iskolába tanítónak, hogy aki nem lesz se párkapcsolata, se gyereke, se semmi, mert...
Hát...
Ezzel jól megmutattad nekik.
Meg.
Igen, és nem szeretem a közösségi oldalakat, de direkt kiszoktam rakni a fotókat, hogy van két gyerekem, és van férjem, és elmentünk a Veszprémi állatkertbe, azt hittem, sose lesz vége, nem tudtam, hogy ekkora. Én nem jártam. Na most egy babakocsit végig törni, Szombathelyről elmenni, odáig meg még kiszállni, és akkor még mehettem utánuk, hogy mert aztán mi nem ám az egyszerűbb utat vettük célba, hanem a magasabbat, a túrautat, úgyhogy mondtam, hogy visszafelé biztos nem erre jövök, és akkor oda is elmentünk, és én elfáradtam, de ezt nem bánom ezeket a dolgokat, én egyáltalán. Én a strandon is elfáradok, pedig én igazából csak körözködök a vízpart mellett, de még azt sem bánom, mert tudom, hogy nekik hármuknak tutira megéri, meg nekem is, ahogy nézem, hogy mosolyognak, ez mind megéri.
Igen. És az irigység. Tehát látni régi ismerősök, én úgy már ismerősök, nem barátok, hogy irigykednek.
Te nem azt látod rajtuk, hogy volt egy prekoncepciók, és az dugába dőlt?
Hát igen. Nem én mutattam meg, az Eszter mutatta meg, hogy lehet így is.
Miklós, ha neked lehetősége lenne mit csinálni, műhely komplexumot, vagy mit?
Nem, ugyanezt.
Barkácsáruház?
Ezt, amit most csinálom. Barkácsolgatnék. Amíg tart a lélekfarmi projekt, csinálnám a lélekfarmi projektet. Ennyi, ez nekem tökéletesen megfelel.
Elégedettek vagytok azzal, amit nektek jutott, amitek van, és hogy a másikból mit kaptatok?
Én 100%-osan.
Tökéletesen. Én mindent megkaptam, amit akartam. Nekem itt a vége. Van két gyerekem, van a Miklós, és ennyi. Bőven elég. Több, mint ami kellett. Szuper.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy találkoztunk és beszélgethettünk, és egy ilyen csodálatos házaspárral beszélgethettem. Megint csak beigazolódott az, amit én mindig is tartottam, meg mondok, meg fennhangon szónoklok róla, hogy lehet értékes, értelmes beszélgetés folytatni, és soha nem tudjuk azt, hogy a másik ember, aki szembe jön, az valójában milyen ember, és felejtsük már el azt, hogyha valaki magas, nagy darab, akkor ő nem tudom, ilyen ember, ha pici, vékony, akkor meg olyan ember, meg ha egyáltalán, ha testét látjuk, és abból indulunk ki, hogy mit látunk, akkor elkönyveljük valamilyennek. Már megint ez is fabatkát sem ér, most sem, hála Istennek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a dolgot elmondtátok nekem, és gratulálok a két lánykához, és drukkolok nektek, hogy a jövőben is hasonlóan szépen, egyetértésben, szeretetben, mert ugye ez a kulcs szó, éljetek nagyon sokáig, és ilyen jó példával járatok elől a kevésbé szerencsés, vagy a kevésbé értelmes, vagy a kevésbé érzékeny emberek előtt. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.